Sziasztok, én ismét Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Bényi Lacival éppen a verekedős játékok múltját boncolgattuk, és eljutottunk odáig, hogy igazából annyi típusú játék jelent már meg, és annyira szofisztikált volt a választék, hogy elkezdett szépen leáldozni ezeknek a stílusnak, hiszen már mindenki kezdte unni ezt a korszakot, de mégis volt egy törés itt, és tulajdonképpen egy kis réteget valahogy felkaroltak ezek a játékok, és életben tartottak idézőjelbe, sőt, később nagyon komoly népszerűségre tettek szert, és ahogy mondtad is, ennek az egyik oka a multiplayer. Egy nagyon picit az e-sport vonulatáról, hiszen egy olyan játék, ahol lehet egymás ellen vetélkedni, magával hozza már azt is, hogy akkor biztos, hogy kell benne versenyezni, 99-től egyébként már az egyik legnagyobb szervezet, az Evolution már csinált versenyeket, és tulajdonképpen ez egészen hosszan elnyúlt, ők az egyik szervezet, az Evolution Championship Series, illetve sorozat, akik tulajdonképpen majdnem a 2000-es évek végéig húzták, tehát a 2020-as évekig húzták ezt, nyilván nem tett túl jót azért a Covid például ezeknek a rendezvényeknek, hiszen tipikusan egy olyan dologról beszélünk, ahol meg kell, hogy jelenj, illetve az adja az egész közösségnek az összetartását és magát, hogy az emberek odautaznak egy bizonyos helyre, és akkor egy pár alkalommal egy évben a világ legjobb végre összemérhetik az erejüket, és nem csak a neten kell egymást püfölni. Viszont kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, ami visszahozta végül azokat a játékokat a köztudatba, ami újra felépítette ezt a niche kategóriát, mert ugye tudjuk, hogy volt itt már egy Dead or Alive például, ami nagyon nagy franchise lett, de ez is egy nagyon összetett, nagyon sok kombóra építő, nagyon látványos játék. Ugye a Mortal Kombat jelenleg a 11. kiadásánál tart, és azt mondják, hogy ez az egyik valaha volt legjobb verekedős játék, vagy ugye beszéltünk a Tekkenről, és mondtad ugye a Super Smash Bros. Ultimate az a játék gyakorlatilag, ami most a quintessenciája a verekedős játékoknak, és hozzáteszem, hogy ebben játszik a legtöbb játékos, ezzel a játékkal játszik a legtöbb játékos, és ebben van a legtöbb verseny is. Hogy alakultunk ebből a hanyatló ágazatból igazából megint egy olyan stílussá, amiben elkezdtek játékok megjelenni, már ráadásul most már gazdaságilag is profitáblis módon?
Ugye a Street Fighter 2-nek a létrejöttéhez az is kellett, hogy a technológia eléri azt a szintet, hogy már meg lehetett csinálni, mert egy verekedős játék azért egyszerűnek tűnik, mert nem kell hatalmas pályát kidolgozni hozzá, nem kellnek fejlődési rendszerek, nem kellenek párbeszédek, nem kell hosszas sztorit írni. Egy csomó dolog, ami mondjuk egy FPS-hez, vagy kalandjátékhoz, vagy szinte bármilyen más játékhoz kell, azoknak a nagyon nagy részét meg lehet spórolni. Nyilván a másik oldalon, hogy rengeteg időt kell a karakterek kiegyensúlyozásával foglalkozni, ami egy külön művészet, és nem tudom, hogy pontosan mivel függ össze, de ha megnézed, akkor manapság a Mortal Kombatot leszámítva minden verekedős játék, ami túlélte ezt a korszakot, az Japánban készült. Igazából én nem tudom ennek a magyarázatát, ez egy furcsa tünet, amit ki tudja, hogy miért van így. De a következő két dolog, amit mondtam, hogy még két játék lesz, ami szerintem nagyon fontos a verekedős játékok történetében, azok is ilyen technológiai előrelépésnek köszönhetők. A következő az a Virtua Fighternek a megjelenése, ez volt az első poligonos 3D-s verekedős játék, ezt is a Sega készítette, és ez azért volt fontos, mert a végtelen ugyanolyan egy síkban felálló karakter küzdelmét egy kicsit végre föl lehetett dobni, ugye? A 3D az nyilván egy platformjátékban is egy óriási különbséget jelentett, de a verekedős játékokban, ahol ugye tényleg a másik embernek a mozdulataira kell reagálni, és másodperc törtrésze alatt kell eldöntened, hogy most védekezel, elhajolsz, visszatámadsz, legugolsz, átugrod, egy csomó lehetőség van szinte másodpercről másodpercre, és ez a 3D itt nagyon-nagyon sok plusz új lehetőséget adott. Tehát például, hogyha érkezik egy nagy rugás feléd, akkor egyszerűen el is lehet előle lépni. Ez egy olyan dolog, ami korábban ugye a technika miatt egyszerűen lehetetlen volt, és ez egy új ilyen lökést adott az egész műfajnak, és ezután jött ugye a Tekken, a Dead or Alive, a Soul Calibur, hogy csak azokat a sorozatokat említsem, amik még ma is működnek, és ma is nagy költségvetéssel készülnek, bár mondjuk Dead or Alive-ot elég régen láttunk, de ugye most készül a Tekkennek az új része is, nem sokára megjelenik a Street Fighternek is a 6. része, a Mortal Kombatnak a 12. részét azt pár héten belül fogják bejelenteni, már elindult ez a mindjárt jövünk jellegű marketing kampánya is, és ez a Virtua Fighterhez visszavezethető, amit egyébként mai szemmel nézve az a játék, az nem olyan, amivel szívesen játszom, játszanék, legalábbis én. A Street Fighter 2-re mindig kapható vagyok egy-egy meccsre. Az első Virtua Fighter azért látszik, hogy ez a nagyon korai poligon technológia, ez még azért limit volt sok tekintetben, de ott indult el ugye ez a motion capture, hogy valódi emberi mozgásokat tényleg térben már le lehet modellezni, és ez megint adott egy ilyen 5-10 évet a verekedős játékoknak, amik megint úgy kezdődött, hogy iszonyatos népszerűség, megjelentek ezek az új sorozatok, évről évre mindig jött egy új Tekken, a Mortal Kombat is átment 3D-be, a Street Fighter is elkezdett ilyesmivel kísérletezni, és rengeteg más kisebb, talán errefelé kevésbé ismert sorozat is, ugye a King of Fighters, például Dél-Amerikában a legnépszerűbb verekedős játék valamilyen okból kifolyólag, itthon meg szerintem nagyon kevesen ismerik, mert véletlenül nem jutott hozzánk el az a néhány kabinet. Szóval ez megint adott egy olyan majdnem egy évtizedet, ami megint volt benne egy kis újdonság, egy kis lendület, megjelentek ezek az új sorozatok, ugye a Tekken az a PlayStation-nek lett az egyik ikonja, ugye az még a legelső PlayStation-ről beszélünk, úgyhogy ez megint egy jó időszak volt, és aztán megint kiüresedett az egész. Ugye a Mortal Kombatból is voltak pocsék részek, a Tekken is volt egy időszak, amikor elfáradt egy kicsit, a Soul Calibur önismétlővé vált, egy csomó másik régi sorozat egyszerűen az érdeklődés hiányában megszűnt, és akkor volt az megint egy ilyen 5 év, 8 év, már a fene emlékszik rá, hogy pontosan mennyi, amikor mindenki azt mondta, hogy hát a verekedős játékok halottak. Hogy jó volt, szép volt, de ennyi volt. Nagyjából ugyanúgy, ahogy elmondták a kalandjátékokra is, ugye nem tudom hány évvel korábban, és aztán a Street Fighter 4 volt az, amihez én kötném ennek a megint megszüntét. Ez ugye már az Xbox 360, PlayStation 3 korszak. Megjelent még játékteremben, de azért akkor már nem nagyon voltak játéktermek, legalábbis Európában, vagy legalábbis Magyarországon. Japánban még persze működött, de azért a globális piac az fontosabb ebben a tekintetben, úgyhogy ez volt az, amikor átmentünk a modern konzolokra, amikor már nem a 3D volt az újdonság, hanem az, hogy az online játék már működött. Online már lehetett a 90-es években is néhány PC-s verekedős játékkal játszani, de hát azért 33K-s modemen nem tudod azt megcsinálni, amit egy verekedős játékba kell, hogy mondjuk 8 frame-nyi, 8 képkockányi időd van egy reakcióra, mert ugye ezek a verekedős játékok ma már úgy működnek, hogy ezek ilyen képkockánként, frame-enként, amiből egy másodpercben 60 van a képernyőn, arra van beosztva, hogy mondjuk egy ütés elleni reakcióra mennyi időd van. És amikor késik az internet sebessége miatt 15 frame-et, amit te látsz, akkor egy 12 frame-ig tartó manővert egyszerűen nem tudsz megcsinálni, fizikailag lehetetlen. De ez a Street Fighter 4 már akkor jelent meg, amikor ugye az internet sebessége már sokkal jobb volt, már lehetett játszani akár Európából amerikaiak vagy japánok ellen is, és behozott ez megint egy új lendületet, és ez még mai napig tart, szerintem. Elindult emiatt, hogy ugye már van online dolog, nem muszáj egy helyen összegyűlni egy bajnokság kedvéért, ugye elindultak ezek a mindenféle kupák, e-sport versenyek. Van, amelyik kisebb volt, van, amelyiket a Capcom, vagy a Sony, vagy a Sega rendezte, tehát megjelent a pénz ebben az online e-sport részben, és nem annyi szerintem, azért bőven kisebb, mint egy ilyen MOBA, Dota, LOL, csak rövidítésekben lehet beszélni erről a kategóriával, vagy akár ugye az ilyen lövöldözős játékok, az FPS-ek, a Fortnite és hasonlók tekintetében. Ugye ez egy kisebb piac, ami már kétszer majdnem teljesen elfonnyadt, és most harmadik aranykorát éli. Kisebbek a pénzek, de folyamatosan növekszenek, és az, hogy a következő egy évben lesz új Street Fighter, lesz új Mortal Kombat, és valószínűleg a Tekken is megjelenik, az azt mutatja, hogy a kiadók megint úgy vélik, hogy érdemes nagy pénzeket fektetni ebbe a kategóriába, mert lesznek játékosok, ami rengeteg dolognak köszönhető, ugye streamelni tökéletes egy verekedős játékot. Ugye az, hogy nézzél egy FPS-t, ahhoz azért nagyjából tudnod kell, hogy mi az a játék, milyen fegyverek vannak, milyenek a pályák, merre érdemes menni. Egy verekedős játék az, mivel sokkal kisebb, sokkal bezúmoltabb, két karakter harcol, a pálya az csak egy háttér, ami a játékok legalább felében semmit nem számít, a maradékban meg legfeljebb annyit számít, hogyha nagyon a szélére mész, akkor leesel, vagy ki tudnak ütni róla. De nincsen semmi zavaró tényező, nincsen 100 játékos a pályán, mint egy Fortnite van, vagy PUBG-ben, hanem csak tényleg az a két nagy karakter van, akik ráadásul általában emberi karakterek, emberi mozgásokkal. Jó, hát néha egy tűzgolyót lőnek, de hát az még azért szerintem a legtöbbeknek...
Megengedi a műfaj.
Igen, de hogy Az igazi sportot, tehát mondjuk a focit szimuláló játékokon túl, mert ugye azt nyilván az, ami neki azonnal érti, hogy mi történik egy focis játékban, hogy mi az a lesz, vagy mi az a bedobás. Szerintem ez a legkönnyebben követhető. Mindenki azonnal érti, hogy oké, itt van ez a két fickó, csépelik egymást, jó, ennek kalapácsa van, az tűzgolyót lő. Ez ilyen nagyon könnyen befogadható, még azok számára is szerintem, akiknek lövése sincs a mai modern videójátékokról. De egy ilyen embert leteszel egy Diablo, egy League of Legends, vagy Fortnite meccs elé, akkor nagyon sokáig tart neki, még azért legalább az alapokkal tisztában lesz, hogy van ez a hatalmas pálya, van rajta egy csomó ember, ugye a Fortnite-ban 100-an is lehetnek, és mire ezeket az összefüggéseket megtanulja egy olyan ember, aki nem ismeri, nincs ezekkel képben, az sok idő lehet, több óra. De ugye egy verekedős játéknál nincs meg ez az akadály, és szerintem ez az egyik fontos oka annak, hogy bár az eladásokat és a játékos számot tekintve azért kisebb ez a műfaj, mint amiket eddig említettem, de ha csak a streamelést nézzük meg, hogy milyen népszerűek az, hogy nézni másokat meccs közben, ott sokkal népszerűbb, mint amit ugye a puszta eladási számok mutatnának. Egy másik fontos dolog, bocsánat, még visszatérek, hogy ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy meccs az ugye maximum 99 másodpercig tart, hiszen az annyi a maximum idő egy körre, és ugye általában a játékok nagy részénél a három meccsből két győzelmet kell elérni, tehát egy csomó olyan meccs van, ami töltéssel, meg visszavágással együtt ilyen másfél-két perc alatt lezajlik. És ez is egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy nem kell ott ülned egy órán keresztül, mint egy League of Legends videónál, vagy hát ugye egy PUBG meccs is el tud húzódni, vagy Call of Duty-ból a Warzone meccsek is, hát ott is megvan, hogy 5 percenként, vagy 10 percenként lesz egy kicsit kisebb a pálya, de az azt jelenti, hogy ha meg akarod nézni, hogy mi lesz a vége, akkor 3-4 órát azért ott elkerülnöd a gép előtt. Ilyen szempontból egy verekedős játék stream sokkal fogyaszthatóbb szerintem minden szinten. És ez az, amire szerintem az összes ilyen cég számít, hogy így leszünk népszerűbbek a következő részre, hogy talán most, aki még csak nézi, az lehet, hogy a következő részre már be fog ruházni.
Megnéztem közben egyébként a hivatalos szájtot, fogalmazunk úgy félhivatalos szájtot, ami azzal foglalkozik, ugye, hogy ezek az e-sportolók milyen bevételre tettek szert, és nagyon érdekes volt, hogy az egyik húzó név most ugye az említett Super Smash Bros. Ultimate változata, ami, ha jól emlékszem, 2016-ban jött ki, és 26 millió példányban kelt el, ami önmagában már nagyon-nagyon durva eladás. De felzárkozik már ugye a Brawlhalla nevű játék, amiben szintén a tematika nagyjából ugyanaz, tehát ugyanez a verekedős rész, viszont ennek a multiplayer része van nagyon-nagyon kihegyezve, és nem is olyan régen bejelentettek egy versenyt, ami 1.320.000 dollár összdíjazást foglal magába. Ez az érdekes, mert egyébként az itt legtöbbet kereső játékos 211.000 dollár tett zsebre, ezzel a játékkal, és ez már ugye több torna győzelem egyébként Brawlhallában, amivel ő rendelkezik. Itt ugye még azt mutatják, hogy alapvetően ez a játékos mennyire specializált, tehát a bevételének hány százaléka származik abból a játékból, és ez nála 99%, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak ezzel játszik. Ezzel mutatva azt, amit te is mondtál, hogy ezek a játékok azért igényelnek olyan szintű ráfordítás, hogy egy adott karaktert meg kell tanulni. És általában 2-3 karakterre valaki specializálódik, és akkor azokat a videókat keresi, azokat a tartalmakat. Még ezt a Mortal Kombat X dobta azzal, hogy választhatsz egy frakciót, és akkor a frakcióba ugye az adott harcok beleszámítanak, és akkor hétről hétre, vagy hónapról hónapra nézik, hogy melyik frakció nyerte azt az adott időszakot, és az alapján kapsz még extrákat, amivel még inkább serkentik, hogy játszál. Ügyesen nyúltak hozzá ilyen szempontból a közösséghez a fejlesztők. Amit ezzel akartam mondani a pénz részével, hogy valóban ez nem úgy töredéke, de gyakorlatilag egy morzsa ahhoz képest, amit mondjuk egy FPS játékos tud keresni, vagy mondjuk pont egy ilyen Dota játékos, ott milliókról beszélünk. Tehát ott akár 4-5-6 millió dolláros bevétele is van, ami csak egyébként a torna győzelmet jelzi, tehát még az ő játékos fizetését, vagy a különböző, nem tudom, kiegészítő elemekből behozott pénzt még nem, tehát azért ezt még megszorozhatjuk majdnem másféllel. Na most ehhez képest mondtad, hogy még, még mindig egy rentábilis, mindig egy jó dolog, és hogy a streamelésben is van fantázia. A versenyek egyébként visszatértek, az offline versenyek, és ennek nagyon érdekes vonulata is van, méghozzá az eszközeladások. Hogy bár mondtad, hogy nincsenek játéktermek, mégis mindenki, aki szinte verekedős játéka játszik, nem a kontrollert fogja a kezébe, hanem azt a kis színes dobozt, ami majdnem úgy néz ki, mint a játékteremnek az irányítója, az X gombbal rajta, a kisütés, nagyütés, magasrugás, kisrugás, stb. Ilyen olyan kombó, meg a kar, és ez a standard felszerelés szinte minden versenyen.
Igen, és ez is folyamatosan változik. Ugye a verekedős játékok megmaradtak ennél a digitális irányításnál, tehát ott az analógnak nagyon kevés szerepe van, mert amikor egy negyed kört kell leírni, az ugye egy ilyen általános kombinációnak a kelléke, az ugye mondjuk egy le előre és előre gomb. Ezt analóg karral sokkal több hiba lehetőség van benne, elég, hogyha csak egy túl lassan csinálod, míg a digitális kontrollerrel sokkal könnyebb megcsinálni, és ez is igen nagyon sokat fejlődik. Egy ideig ezek a játéktermi, tulajdonképpen a játéktermi gombkiosztásnak a másolata volt a legmenőbb, amin ugye egy ilyen pici digitális kar volt, mint egy ilyen Commodore 64-es joystick. Ma ez is továbbfejlődött, vagy inkább visszafejlődött, mert a billentyűzetekhez tértek vissza a játékosok. Fightboxnak hívják ezeket az új fajta kontrollereket, új most már ezek is legalább 5 évesek, és amikor még nem volt tömeggyártás, meg nem állt rendes cég mögött, akkor ezeket tényleg billentyűzetből rakták össze, ugye a 4 iránygomb, és az az X mennyiségű másik gomb, ami kell a harchoz. Most már ezek is, én ránézel, és itt nagyon sokáig nem érted, hogy ez mire jó ez az eszköz. Ilyen teljesen random módon szétszórva van rajta 8-10 gomb a játéktól függő, hogy éppen mennyi kell, vagy 15 is akár. És ezek azért jó, mert mindenki a saját kéztartásához, ugye balkezesek, jobbkezesek, valakinek nagyobb a tenyere, van akinek kisebb, és ezeket úgy lehet megterveztetni, hogy neked a tökéletes kiosztás legyen, hogy ne kelljen megmozgatni a kezedet, mert hát az értékes 10 másodperceket vesztenél el, hanem minden újad alapból rajta van valami gombban, és legfeljebb annyit kell csinálni, hogy kinyúlsz egy másik gombhoz, egy kicsit jobban kinyújtod az ujjadat, úgyhogy hát ez is jelzi, hogy azért ezek kevesebb pénz van benne, kevesebben játsszák, de ha lehet, akkor még több időt bele kell tenni, hogy profi legyél. Ugye, amit mondtam, hogy nem kell pályát csinálni, nem kell szöveget írni, nem kell 30 fegyvert kiismerni. Tudjuk jól, hogy az összes többi ilyen FPS-ben, meg MOBA jellegű játékban mennyi extra van még. Viszont az egy pokoli nehéz dolog, hogy mondjuk megjelenik egy új, nem tudom, bármelyik verekedős játék van benne. Mondjuk manapság azt mondjuk, hogy alsó hangon egy 24 karakter azért ezekben szokott lenni. Neked van egy kedvenced, vagy amelyik legszimpatikusabb, vagy akivel eddig játszottál. Ővele elkezdesz harcolni, nagyjából ismered a mozgásait. Az, hogy betanult, hogy mennyi kombója van, azért az is beletelik pár hétbe, sok gyakorlásba, hogy ezekben már ilyen elképesztően mély gyakorló módok is vannak, próbálják ezt is segíteni. De ez még nem jelenti az, hogy jó vagy, ez azt jelenti, hogy azt az egy karakter tudod irányítani. De a következő lépés az, hogy a másik 23 karakterre kitalálja egy taktikát, amivel az ő képességeiket tudod ellensúlyozni. Tehát hiába csak egy karaktert kell elsajátítanod, a másik 23-at ugyanígy ki kell ismerni, és az a durva, hogyha esetleg megtanulsz egy második karaktert, akkor mindaz, amit a 23 másik játékosról megtanultál, azt szinte nulláról újra kell tanulnod, mert más képességeid vannak, amivel az ővékét vissza tudod verni. Úgyhogy én láttam, vagy hát ilyen fórumokon el tudtam olvasni, hogy ilyen nagyon profi játékosok beszélgetnek, és tényleg ez a napi 8 óra a gyakorló módban, és csak azt gyakorolja, hogy nem tudom melyik karakternek ezt a 3 kombóját hogy tudná valahogy visszafűzni, és ez az, ami engem egyébként személy szerint elrettent attól, hogy én online szerencsét próbáljak. Én nagyon sok játékkal, Tekken Tag Tournament-tel, meg a Dead or Alive 3-mal játszottunk tényleg hónapokat, ilyen haveri körben 3-4 ember, aki nyert, az mindig megmaradt a kontrollernél, aki veszített, az átadta valaki másnak, és így éjszakák mentek el, hogy így játszottunk, és gyakoroltunk, és egész jók lettünk. És fölmentem online, és olyan megalázó vereséget nagyon ritkán látni, amit én ott beszedtem, úgyhogy mondom, előtte heteket, hónapokat gyakoroltam más emberek ellen, de...
Már kezdted elhinni.
Mert nem tartott sokáig, de igen. És mert tényleg, tehát ilyen, idézőjelben mondom, civil szinten nagyon jó voltam. Tehát egy másik haveromat, a nem is tudom, az valamelyik Soul Calibur volt, ott 15-0-nál adta fel, tehát tényleg úgy voltam vele, hogy én jó vagyok, én értek ehhez a játékhoz, és én azóta nem nagyon játszom online, mert nincsen szükségem erre a teljes csőd érzésre, hogy így néha meg tudtam ütni az ellenfeleket, és az a legrosszabb, amikor már a nevén látod, ugye, hogy japán, tele van katakanákkal, vagy más japán betűkkel, és így 10 esetben 9-szer az azt jelenti, hogy egy ilyen elképesztő profi játékos, mert a japánokra az jellemző, hogy csak akkor mennek föl online-ra, hogyha ők már tényleg jók. Tehát ők nem akarják magukat megaláztatni, nyilván senki nem akarja magát megaláztatni, de azért vannak olyanok, akik fölmennek online gyakorolni, és kibírják azt, hogy végigjátszik egy éjszakát, egy estét, és egyszer sem nyert. Nekem ez nem olyan magától értetődő, hogy én ezt kibírjam jó kedvel.
Hát és sajnos adásidőnk pedig a végéhez közeleg, és még egy elég érdekes témát ebben nem is tudtunk bele tenni, ez pedig ugye a filmes karakterek, filmes játékok, hiszen aki kedveli egyébként a verekedős játékokat, az megtalálhatja például az Injustice-t, ahol ugye akár nem tudom, egy Joker-Batman párbajt is össze lehet hozni, vagy a különböző híres, tényleg a filmekben egymás püfölő karakterek, tényleg ez a dolga, hogy püföljék a rossz fiúkat, egymás ellen fordíthatunk, és különböző kombinációk kipróbálhatunk. Hát ez is egy olyan ágazata ennek a verekedős játék stílusnak, ami gyakorlatilag különböző bázisú rajongókhoz szól, és hát kellemes perceket, órákat eredményezett ez már nálunk is a baráti körbe. Egy nagyon egyszerű jó tanáccsal zárnám a mai adást, az pedig az, hogy hölgyek ellen sose állj ki, mert ahogy ők megfogják a kontrollát, és elkezdenek minden gombot nyomkodni, olyan kombókat fogsz látni, amit életedbe ki nem tudtál hozni a karakterből, és általában mindig veszítesz, ez a nap vége. Meg hát ugye a szűzkész szerencsét az itt szerintem kifejezetten adja magát. Nem tudom, neked volt ilyen tapasztalatod? Még így egy percbe gyorsan?
Igen, pont egy Soul Caliburnak a bemutatója volt egy ilyen hivatalos rendezvény, és én azt a játékot ismertem, és a stöki barátommal mentünk el megnézni, és ő sose játszott vele, és ott is pontosan ez volt, hogy én taktikusan nekiálltam, és hátráltam, és vártam, hogy csináljon valamit, amire reagálok, és nyomogatta a gombokat, mint az őrült, tehát tényleg oda sem nézett, nem is tudta, hogy mit nyomogat, és nagyon csúnyán megalázott, és azóta stökivel sem játszom verekedős játékokat.
Szóval stökivel és a nagyon szerencsés kezdő hölgyekkel nem ér akkor kiállni, legalábbis nem egy jó élmény mindig, hiszen általában szerencséjük van, vagy pedig a tudás is hozzá párosul. Hát ezekkel a gondolatokkal zárjánk most a sorainkat, nagyon szépen köszönjük, hogy minket választottatok és minket hallgattatok. Hamarosan egy újabb témával. Én köszönöm, Laci, hogy itt voltál velem.
Én is köszönöm, és sziasztok, hallgatók!
Sziasztok!